Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Egy a Földnél négyszer nagyobb napfoltot figyeltek meg a csillagászok, amely bolygónk felé néz. Ha napkitörés lesz belőle, azt a Földön is érzékeljük majd, mondta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, Kis László csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
Hát most több napfoltról is beszélünk, ugye a központi csillagunknak a mágneses tere, az mutat egy ilyen periodikus erősödést és gyöngülést, 11 évente sokkal több ilyen sötétebb terület jelenik meg a napunknak a látszó felszínén, mint szokott. Ezek a mágneses térnek az megerősödésekor jelennek meg, és ott tulajdonképpen annyi történik, hogy a mágneses térnek a szakszóval fluxus csövei összesűrűsödnek, a mágneses tér erővonalai összesűrűsödnek, a nap felszínére kibukkannak a nap belsejéből, és itt a mágneses tér energiája elszipkázza a hőenergiát, ezért aztán hidegebb lesz maga a napunk felszíne, ezért aztán, ha hidegebb, akkor az sötétebb. Így alakulnak ki a napfoltok. És a mágneses tereknek az átrendeződései a plazmákban azok, amelyek ilyen hirtelen energiafölszabadulásokhoz vezetnek, hogy ezeket hívjuk napkitöréseknek. Most jelenleg tartunk a 2025. évre előre jelzett következő naptevékenységi maximum felé, és hát a helyzet az, hogy egyre több és több folt van. Most az AR, aktív régió, 33-10-es, 33-11-es napfolt csoportok megjelentek a napfelszínén, nagy sebességgel nő a felületük a napnak a látszó felszínén, ugye egy gázgömbnek a felszínet nehéz definiálni, de mi fotoszférának hívjuk. És a lényeg az, hogy több hírforrás is beszámolt arról, hogy adott esetben egy nagy energiájú X kategóriás flare robbanhat ki ott a folt térségében, mert olyan helyeken szoktak ilyenek jelentkezni, és mivel napkorunk közepén van most éppen ez a egy-két nagyobb napfoltcsoport, elképzelhető, hogy ha most robbannak ki valami, akkor azt látjuk 8 perccel később, utána a kidobott, a fénysebességnél jelentősen lassabban, tipikusan 800 kötőjel 1000 km per szekundummal kirepülő gázfelhő, akár a Földünket is eltalálhatja. Ugye ilyenkor vannak mágneses viharok, ilyenkor van erős sarkifény, és hát igen, adott esetben a földi technikai civilizációnkat nagyon erőteljesen befolyásoló jelenségek zajlanak. Tulajdonképpen szurkoljunk annak, hogy ha lesz is egy ilyen X kategóriás flare, az nem a Föld felé fog irányulni.
Visszatérve még egy pillanatra ezekre a sötét foltokra, említette, hogy ott hűvösebb lesz a nap. Ez mit jelent a nap hőmérsékletéhez képest?
Ugye a napunknak ez a fénylő szférája, amit látunk az izzó gázgömb tetején, az 6000 fokos. Az egy izzó kemence. Ugye a vasat, amikor megolvasztjuk, az 1200 fokos. Tehát ehhez képest a 6000 az jelentősen forróbb. A napfoltoknál a hőmérséklet nagyjából a felére esik, ami azt jelenti, hogy 6000 fokosból 3000 fokosra vált a gáznak a hőmérséklete. Ugye a 3000 fokos napfolt a felszínnek a dupla hőmérsékletéhez képest 16-szor kevesebb fény bocsát ki. Ennek fizikai okai vannak, van hozzá egy törvény is, tök mindegy. A lényeg az, hogy amivel a hőmérsékletnek nagyon erős függvénye a kibocsátott fénymennyiség, ezért a felére csökkenő hőmérsékletet is mi már úgy látjuk itt az optikai tartományban, mintha fekete lenne az a folt ott a napkorongon. De valójában az ilyen mélyvörös színű, hogyha kitakarnánk a többi részt, akkor olyan lenne, mint mondjuk egy vörös óriás csillagnak a felszíne. Tehát egy ilyen hűvösebb és hát mágneses terét tekintve viszont egy erősen mágnesezett vidék, és ha ott a mágneses terek egy idő után azt mondják, hogy nekünk már elegünk van egymásból, és átszakadnak, átkötődnek a dolgok, akkor ott hirtelen fölszabadulhat az addig a mágneses térben tárolt energia, és még egyszer, ekkor nagy sebességre fölgyorsítja a töltött részecskéket ez a hirtelen energiafölszabadulás, és ekkor repülnek ki ezekkel akár 800 kötőjel 1000 km per szekundum sebességgel lerepülő gázfelhők. Amikor azt ugye a Föld térségéhez olyan nagyjából 2-3 nap alatt érnek ide, inkább 2, mint 3, és ezért kell az, hogy az űridőjárásnak nevezett jelenségkörön belül folyamatosan figyeljük a központi csillagunkat űrszondákkal, űrteleszkópokkal, hogy lássuk, hogy történik valami gáz, vagy hát egész konkrétan gázkitörés, és aztán tudjunk arról, tudjuk azt már előre, ha megtörtént az esemény, hogy mikor ér ide. Van mondjuk rá 2 napunk fölkészülni, ha nagyon-nagyon durva dolog történik, amire mondjuk évszázadonként egyszer kerül sor, hogy a Carrington esemény 1853-ban az egy ilyen volt egyébként, az egy nagyon durva esemény volt. Ha olyan jönne most itt, az komoly problémákat okozhatna, de ezeknek természetesen a ritkaságát nem tudjuk pontosan, és előrejelezni sem vagyunk még képesek. Az, hogy van egy nagy folt, ami flare napkitörés forrása lehet, az egy intőjel, de ettől még nem kell úgymond megriadni, vagy félni, vagy valami. Pusztán csak legyünk annak tudatában, hogy az űridőjárás az nem csak egy összetett szó, hanem egy valós természeti jelenség körnek az összefoglaló elnevezése.
Említette, hogy 2025-ig most egy ilyen felívelő pályán van ez a naptevékenységi aktivitás. Ez azt jelenti, hogy akkor egyre gyakrabban számíthatunk ilyen jelenségekre?
Elég laposak szoktak lenni ezek a maximumok, tehát ilyen görbéket képzelünk el magunk elé, akkor a maximum környéki nagyobb aktivitási időszak az nyugodtan eltartott másfél-két-három évig is. Tehát igazából én azt mondanám, hogy 2023-tól 2026-ig szinte előre jelezhetetlen, hogy mikor fog pontosan tetőzni, mikor lesz úgymond a leggyakrabban a nagy napfolt a központi csillagunknak a felszínén. De az biztos, hogy ebben az időszakban statisztikusan ezek várhatóak. Ugye a napunk maga az 26 nap alatt tesz meg egy fordulatot a tengelye körül, ugye folyamatosan kifordul, befordul, kifordulnak a felénk eső oldalnak a foltjai, befordulnak a hátulsó oldal levő foltok, ugye azok is bezavarnak a képbe, hogy ha nem felénk irányuló oldalon keletkezik egy napfolt, arról nem föltétlenül tudunk. Tehát igazából ez egy ilyen komplikált kérdés, és az időfüggése, vagy az időbeli változások azok ilyen hónapos nagyságrendűek, tehát nem egyik hétről a másikra fognak majd eltűnni a foltok, hanem ez bizony, ez 25-26-ig ki fog tartani velünk.
Ezek a napkitörések most tulajdonképpen körbelövöldözik a naprendszerünket. Más bolygón okozhatnak bármilyen hatást?
Én azt tudom, hogy láttak már sarkifényt a Vénuszon is, amikor ott volt egy szonda, mert a Hubble távcsán rendszeresen lefotózzák a Jupiternek és a Szaturnusznak a sarkifény jelenségeit, ahol nem feltétlenül a napszélből érkező töltött részecskék kerjesztik a óriás bolygók pólusánál a világításra a gáz, de biztosan hozzájárul az is, mondjuk a Jupiternél az Io hold vulkányai kidobálnak annyi plazmát, hogy abból magából képes aztán a Jupiter mágneses terében becsapdázódva és becsapódva Jupiter légkörbe sarkifényt okozni. De az biztos, hogy minél közelebb vagyunk a naphoz, annál nagyobb a hatás. Aminél nagyon drámaiak egyébként a napszélnek a hatása, meg a napkitörések során kidobott plazmafelhőknek a hatása, azok az üstökösök. Az üstökösök ezek parányi égitestek, amelyeknek ilyen nagy csóva alakul ki, amikor közel kerülnek a naphoz, kipárolog maga a jeges üstökös mag, kialakul akár több 10 millió kilométer hosszúságú üstökös csóva. Ezekben például rendszeresen látunk ilyen szakadásokat, amelyeket az okoz, hogy a napszélnek egy ilyen nagyobb pöffenése letépi azt, vagy széttépi azt a folyamatosan leáramlott hát gázanyagot az üstökös magból, ami addig szépen egy illegyenes csóvát kirajzolt. Tehát az üstökösök életében a napkitörések sokkal szignifikánsabb szerepet játszanak, mint mondjuk egy óriás bolygó életében. A mi földünkön azért kritikus, mert eleve van élet, és a napkitörések során kidobódott plazma, az veszélyeztetné a földi életet, ha elérné a föld felszínt. A föld mágneses tér az, ami megóv minket ettől. Tehát ezért itt nálunk ez nagyon kritikus kérdés, de mondjuk egy Vénusznál vagy egy Marsnál, hát tulajdonképpen nagyon nem zavar minket. A Holdnál majd, ha lesznek holdi űrhajósok, megint csak kritikus kérdés lesz, mert egy napkitörés során, amikor jön fénysebességgel, röntgensugárzás, ultrabensugárzás, akkor az itt van 8 perc alatt. Tehát az azonnali hatásként jelentkezik. És akkor két nappal később jön egy hatalmas töltött részecske zápor, mondjuk protonok és elektronok, na hát azok sem annyira kedvezőek, hogyha egy emberi testen áthaladnak. Tehát az űrhajósoknál például 2025-ben, ha az Artemis program keretében a Holdra fognak menni, akkor nagyon kritikus kérdés lesz az, hogy folyamatosan monitorozzuk, hogy mit csinál a napunk éppen.
Az elektromos berendezéseinkre jobban vigyázzunk a közeljövőben?
Hát azok általában mindig jobb, hogyha vigyázzunk, mert a működésük azok nagy mértékben befolyásolja a mi életünknek a minőségét is. Az biztos, hogy amikor elér egy napkitörés során kidobódott plazmafelhő a Földünk térségét, akkor ugye a mágneses terünk, a Föld mágneses tér, az kölcsönhat ezekkel töltött részecskékkel. Visszahatásképpen maga az egész Föld mágneses tér is beleremeg, úgymond, a külső nyomásra, a külső hatásra, márpedig a mágneses térnek a változásai elektromos áramot gerjesztenek. Tehát ezért veszélyesek a mágneses viharok, hogyha például hosszú távvezetékekben hatalmas áramlökéseket képesek generálni a megváltozó mágneses térnek a hatásai. És olyankor igen, kiéghetnek a biztosítékok, adott esetben több millió ember áramszolgáltatás nélkül maradhat, vagy adott esetben mondjuk a GPS műholdaknak a pontos helymeghatározást elősegítő jelei nem teszik lehetővé azt a pontosságot, ami kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy most az útnak a jobb szélén megyünk, vagy a bal szélén. Tehát itt nagyon sokféle hatása lehet az űridőjárásnak, ami földi életünkre, mind biológiai, mind technikai civilizációs szempontból, és megint csak ezért mondom azt, hogy az űridőjárásra oda kell figyelnünk.
Szigma, a holnap világa.
Májusban és júniusban már számíthatunk a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Ezek a darazsak ijesztőek lehetnek termetük miatt, ám nem csípnek, hívta fel a figyelmet Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.
Május-június fordulóján, illetve ezekben a hónapokban találkozhatunk először törösdarás fajokkal. Ezek ijesztőek lehetnek számunkra, hiszen a óriás törösdarás gyakorlatilag egy ilyen repülő egér méretű rovart képzeljünk el testhossz tekintetében, 7-8 cm-es a szárnyfesz távolsága, és a fekete-sárga mintája még feltűnőbbé teszi. De mi a lényeg, hogy ezek a rovarok teljes mértékben ártalmatlanak. Ugye jogosan félünk, tartunk a házi méhektől, illetve ha már darazsaknál tartunk a klasszikus sárga-fekete függőleges sávozottan mintás darásfajokról. Ugye mind a házi méhek, mind ezek a sárga-fekete mintás, mondjuk így klasszikus darazsak, családokban élnek, és mivel családokban élnek, a legfontosabb ellenségeik az emlősök világviszonylatban, ezért a mérgük úgy alakult az evolúció folyamán, hogy nekünk emlősöknek okozzon szélsőséges fájdalmat. Ezzel szemben a körülöttünk élő méhek és darazsak, mint 90%-a magányosan élő forma, nem alkotnak együttműködő csoportot, és ezek közé tartoznak a törösdarás fajok is. Magyarországon ugye 6-7 fajuk él, legnagyobb az óriás törösdarás, a leggyakoribb pedig a sötét szárnyú törős darázs, ez is egy olyan jó 3 cm hosszú rovarról van szó. Ezek az állatok elképesztő hasznot hajtanak, óriási szerencsénk, hogy itt vannak velünk a lakott területen is, hiszen ezek parazitoidok. Azt jelenti, hogy ugye a darazsakat és a méheket, hogyha összevetjük a hasznosság tekintetében, mert a mai világunk az részben, vagy sajnos jelentős részben ilyen, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a darazsak azok még hasznosabbak tudnak lenni, és alapvetően még hasznosabbak pusztán ebből a szempontból, mint a méhek, mert a felnőtt egyedek azok alapvetően a magányos darázsfajokról, hogyha beszélünk, nektárfogyasztók, és eközben beporzást is végeznek. Az utódaiknak, a lárvaiknak viszont húsra van szüksége, tehát ragadozó életmódot folytatnak. A törősdarazsok esetében ez a parazitoid életmód az azt jelenti, hogy a nőstények hihetetlen érzékelésükkel megkeresik a korhadó fában, illetve például a komposztban táplálkozó nagyméretű lárvákat. Orszarvú bogár, szarvasbogár, cincérfajok, rózsabogár, és ne feledkezzünk el a cserebogarak pajorjairól. Utóbbiak ugye nagy tömegben óriási gyökérkárt tudnak okozni csemetekertekben, erdészetekben, mezőgazdaságban. Tehát megkeresik a nőstények ezeket a lárvákat, beássák magukat a talajba, a korhadékba, és megszúrják, megbénítják a lárvát, majd ráhelyeznek egy petét, ott hagyják, és keresnek újat. És akkor ez a lárva, ez ugye már nem is lesz aktív, mert le van bénítva, tehát nem fog több kárt okozni, és a testére helyezett petéből kikerül lárva, aztán szépen megeszi ezt az élve konzervált táplálékot. Tehát így biológiai úton tudunk rovarölőszerek használata nélkül védekezni a gyökérkártevők ellen, és számunkra embereket teljesen veszélytelenek. Ugye az szokott ijesztő lenni, és az óriás törösdarázs esetében, mondjuk a nagy parkokban, ahol van egy kidőlt fa, ott hagyták mondjuk, hogy az emberek gyönyörködjenek és láthassák, hogy mennyi élőlényt vonz évtizedeken keresztül egy ilyen kidőlt, pusztuló fa, de mindenképpen bennmaradnak a tuskók. És az ezekben a tuskókban fejlődő farontó rovar lárvák ugye mágnesként vonzák ezeket, és egy-egy területen, akár egy nagyobb tuskó környékén, akár több száz ilyen egér testhosszúsággal rendelkező impozáns, gyönyörű, óriás törősdarázs is összegyűlhet. Nagyon jellegzetesen a talaj közelében, tehát térdmagasság alatt, ilyen lassú, elnyújtott S alakban, illetve ilyen 8-as alakban pásztázzák a talajt, keresik a lárvákat, és ilyenkor szoktak megijedni az emberek. Ugye az óriás törősdarázs védett is, tehát már 4 egyed elpusztításával természetvédelmi törvénysértést követel az, aki lemérgezi őket, de felesleges, mert teljesen ártalmatlanok, én tudom, mert filmeztem is őket, több százas csoportot, be lehet közéjük menni, be lehet közéjük ülni, és úgy fognak hozzánk viszonyulni, mint a hullám, tehát megkerülnek minket, egészen hihetetlen élmény közelről őket megfigyelni, nem fognak megcsípni, ha csak nem fogjuk meg őket, de ugye aki ekkora darazsat megfog, az meg is érdemli, tehát teljesen ártalmatlan, és ha véletlenül mit tudom, valaki ráül valahol, akkor hiába nagy termetű fajokról van szó, mivel a mérgüknek nem az a célja, mint a beszélgetés elején említett házi méheknél, illetve a családokban élő redőszárnyú darazsaknál, hogy nekünk fájdalmat okozzon, hanem az, hogy a lárvákat bénítsa le. Ezért a mérgük nem okoz messze olyan fájdalmas emléket, mint az előbb említett családokban élő fajoknál, de nagyon-nagyon szerencsétlenek kellünk, hogy megcsípjen, mert ezek az állatok tényleg nem támadnak. Tehát azt javaslom, ha ilyet látunk, ilyen nagy tuskók környékén, idős fákkal tarkított élőhelyen, a komposzt környékén, akkor ne ijedjünk meg, szálljunk rá néhány percet, üljünk le, vigyünk ki kis széket, leülhetünk jó időben a földre is, és nézzük meg, hogy milyen elképesztő módon viselkednek, tehát ezekkel az állatokkal jól együtt lehet élni, körülbelül annyira veszélyesek, mint 12 napos csibe, teljesen értelmetlen, felesleges azon ki, hogy egyes esetekben természetvédelmi törvénybe is ütközik ezeknek az állatoknak a felesleges elpusztítása.
Említette, hogy a tőrös darazsak nem veszélyesek az emberre, de vannak olyan darázsfajok, amelyek igen. Mondhatjuk, hogy akkor, hogyha hadonászunk, tehát ha békén hagyjuk őket, akkor ők is békén hagynak?
Természetesen. Ugye, hogyha most egy elég elborzasztó gondolat kísérve belemennünk, és azt mondanánk, hogy akkor most legyen kiírta az összes, ami béluskát, meg margitkát megcsípheti, tehát ezek a redőszárnyú darazsak, akkor éhen pusztulnánk. Mert ugye ezek a családokban élő, fájdalmas szúrásokat osztogató darázsfajok, ugye papírdarázs, francia darázs, német darázs, lódarázs, és még sorolhatnám, ezek ugye ragadozók. Tehát például ezek a darázsfajok alapvetően pusztítják, fogyasztják a poloska lárvákat is. Tehát az ázsiai márványos poloska ellen nagyon fontos biológiai védekezési potenciállal rendelkeznek a családokban élő darazsak. Tehát ezek a darazsak akkor fognak minket megtámadni, hogyha valóban elkezdünk hadonászni, illetve a fészkük közelében nyilván, mert a fészküket ők fokozottan védik. Tehát, hogyha odafigyelünk erre, ahhoz képest, hogy mennyi darázs él mellettünk, körülöttünk, és mennyi házimével találkozunk a mindennapokban, hihetetlenül kicsi a csípéseknek a száma. Csak nagyon emlékezetes, ugye? Gondoljunk be, hogy mennyire hatékony ez az evolúciós védekezés a redőszárnyú darazsaknak. Ez olyan mély nyomokat hagyott az emberiségben, hogy például a biológiai veszély, vagy általában a veszély jelzésére éppen nekik köszönhetően a fekete-sárga függőleges csikozást használjuk. Tehát így jelezzük például az alacsony plafont, a magas küszöböt is. Mert hogy belénk éget, hogy, és azért is viselnek ilyen feltűnő sárga-fekete csíkozást, hogy felhívják a figyelmet, hogy velem nem jó kekeckedni. Tehát ezekkel a darazsakkal is együtt lehet élni. Vannak olyan esetek, amikor, mit tudom én, nyilván egy lódarásfészeknek nincsen helye óvodában, iskolában, bölcsödében. Vagy mondjuk egy iroda bejárati ajtónál, vagy akár lakóház bejárati ajtónál. De van megoldás, ki lehet hívni akár a méhészeket, akik be tudnak avatkozni, de hangsúlyozom, ez ritka kivételnek számít, tehát együtt kell élnünk a körülöttünk élő állatokkal, nem lehet mindent kiirtani. A törősdarazsak esetében itt még ráadásul önvédelmi indoklás sem lehet, mert hogy ezek az állatok semmiféle veszélyt nem jelentenek ránk, bemegyünk 80, 100, 200, 300 óriás törősdarás közé, és semmit nem fognak velünk csinálni, szépen elrepülnek mellettünk, mi meg gyönyörködhetünk bennük.
Szigma, a holnap világa.
Nagy kiterjedésű temető nyomaira bukkantak Pannonhalmán a régészek. A bencés főapátság udvarán végzett feltárások új ismeretekkel gazdagíthatják a monostor épület történetét, mondta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat által támogatott ásatás vezető régésze. Takács Ágostont Imre Júlia kérdezte.
Az ásatásunkat azt 2023. márciusában kezdtük, azonban előtte voltak még úgynevezett roncsolásmentes vizsgálatok is, amik arra kerestek választ, hogy nagyjából azért úgy képben legyünk, hogy mi az, amit a föld alatt találhatunk. Úgyhogy ez még decemberben a Nemzeti Múzeumnak a roncsolásmentes vizsgálatait végző osztálya végzett ott geofizikai méréseket a templomtól északra eső kisebb udvaron, és ez alapján kezdtünk el aztán idén márciusban ásni. Eredetileg egyébként mindenféle nagy elképzeléseink, illetve várakozásaink voltak, itt szerettük volna a középkori forrásokban, illetve aztán a koraújkori forrásokban is emlegetett királyi palotát, vagy hát udvarházat megtalálni, vagy hát annak a maradványait, illetve nagyon érdekelt volna minket, hogy még ott a temetőből is mi maradt meg, hogyan maradtak ezek meg, illetve a templomnak kisebb részei például a nyugati oldalon feltételezett toronypárból maradhatott-e valami. Úgyhogy ezek voltak eredetileg a kutatási céljaink, aztán ehhez képest viszonylag visszafogott eredményekkel zárult az ásatás, ugyanis kiderült, hogy azért itt az elmúlt 1000 évvel ugye nagyjából folyamatosan használt területről van szó, úgyhogy emiatt aztán nagyon sok helyen nem találtuk már meg azokat az intakt középkori rétegeket, amiket mi úgy szerettünk volna.
Ugyanakkor a hírek arról szólnak, hogy egy temető nyomaira rábukkantak. Erről mit lehet tudni?
Igen, na most azt kell tudni, hogy itt már a korábbi 90-es években végzett vizsgálatok is arra utaltak, hogy itt a templomtól északra lévő részen, legalábbis a középkornak egy részéig, aztán később a kerengőben temetkeztek, de mondjuk a 11. századtól legalább a 13. századig ide temetkeztek a templom északi oldalára, tehát itt volt a szerzetesi temető. Úgyhogy ez alapján azért mindenképpen arra számítottunk, hogy sírokat fogunk találni, és végül is aztán ez be is igazolódott, bár nem nagy számmal, de eléggé elszórtan a nagy kiterjedésben ahhoz, hogy azért arra utaljon, hogy itt tényleg egy jelentős temető volt, illetve a temetkezésekhez képest időben későbbi bolygatások, azok elég sok csontot hoztak a felsőbb rétegekbe, úgyhogy intakt sírt azt igazából nem is találtunk, tehát hogy olyan sírt, amihez egyáltalán nem nyúltak hozzá, illetve hazudok, egyetlen egyet találtunk, az a templom keleti oldalán, tehát a szentélytől keletre első részen, ott találtunk egy olyan sírt, aminek legalábbis az általunk kutatott területen úgy tűnt, hogy nem bolygatták még meg korábban különböző beásásokkal. A többi 5 sírt, amit találtunk, azoknak voltak kisebb-nagyobb bolygatásai. Ez azt jelenti, hogy valaki ott egyszer ásott mondjuk egy gödröt, és mondjuk beleesett a sírnak egy része, és akkor ott azokat a csontokat arrébb dobálta, és így. Amikor mi kiástuk, akkor már nem anatómiai rendben feküdtek ott a csontok, hanem egy kicsit így elszórva egymástól.
Többször utalt rá, vagy hát beszélt arról, hogy egy 1000 éve gyakorlatilag megszakítás nélkül használt műemlékegyüttes esetében különösen nehéz a régészeti feltárás, de tervezik-e itt még, hogy a jövőben folytatják a kutatást?
Kisebb kutatásokat tervezünk most, illetve hát nyilvánvalóan azért a terület az hatalmas, tehát azért annak ellenére, hogy itt a várt eredményekhez képest szerényebb lett együttes került elő, azért természetesen lehetnek olyan részek még az apátság területén, vagy akár csak az apátságnak a környezetében, ami még mindenképpen érdemes lenne kutatásra. Egyelőre most szeretnénk ennek a kutatásnak az eredményeit kiértékelni, és illetve erről valamilyen formában itt tudományosan, illetve ilyen tudománynépszerűsítő formában is hírt adni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.